Akkor elkezdjük, és szeretettel, örömmel köszöntök mindenkit ma este, és egy nagyon picike ismétlésbe fogjunk, mert nem is ez a táblázat kell nekünk, de mégis most innen induljunk, csak éppen röviden újra. Ugye emlékezzünk arra, hogy a történelem végső szakasza a philadelphiai laodiceai levél, főleg a laodiceai levél, ugye az ott lévő lelki tartalom azért nagyon fontos, mert a mai Krisztus követőknek szóló üzenetet tartalmazza, és az ő jellemzésüket. Rendkívül fontos, hogy nem mi emberileg gondolkodjunk a hívőkről, hanem engedjük meg, hogy Krisztus gondolkodtasson minket őróluk. Ez egy magasabb rendű szempont, és talán nem leszünk becsapva, ha lehet így mondani. Mert ugye azért mondom ezt a szót, mert a laodiceai levélnek a tartalma éppen arról szól, hogy egy önmagát becsapó lelkiséggel találkozunk ebben a korban. Nem egyszerű, mert azt mondja, hogy te azt mondod magadról, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, semmire nincs szükséged, tehát egy ismeretanyag vagy egy bibliai tudás van, és azt mondja, hogy de nem tudod magadról, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezitelen, és az kilátszik a mezitelenséged rótsága, tehát ezeket mondja. Tehát egy ellentmondásos kereszténységgel találkozunk, és azok között, akik igazából tényleg a Krisztushoz legközelebb állók lennének, nem az eltorzult kereszténységről, mindjárt most rátérünk mindjárt az eltorzult kereszténységre, akkor a pecséteknél ott tartottunk, hogy a történelem legvégén, mielőtt elindulna az a hét csapás, amit a bárány haragjának nevez, és majd a következő alkalommal, ha még tudjuk folytatni, a 15.-16. fejezetben írja le a Biblia Jelenések könyvében ezt az utolsó hét csapást, ott Krisztus megóvja az övéit, tehát ez az elpecsételés. Akkor az advent nép, ami 1844-ben születik, itt is a hetedik trombita szónál azt emeltük ki, hogy a mennyben megláttaték az Isten temploma és abban a frigyláda, tehát a 10 parancsolat újra érvényét nyeri azáltal az advent nép által, amelyiknek a jellemzését itt olvashatjuk a laodiceai levélben. De egy mennyei szempont az, hogy a mennyei templomban folyó krisztusi szolgálatra van szükség figyelni, és majd, hát nem tudom, hogy ma odaérünk-e, kiderül a 14. fejezethez, mert pont ez a 14. fejezet, és most a 13-at fogjuk rögtön olvasni, de a 14. fejezetben van az leírva, hogy követik a bárányt, valahová megy, tehát akárhová megy, olyan különös ez a szó, ez a magyar szó, hogy valahová megy, tehát ahová, mindegy. De most Krisztus nem a földön van, mint 2000 évvel ezelőtt, hanem, ha úgy tetszik, a mennyben, mint egy főpap. És mint főpap, mit végez az emberért, ezt beszéltük meg pár héttel ezelőtt. És ezeket az összefüggéseket érdemes szemünk előtt tartani. Lépek a következő táblázatra, ugye ez a mai táblázatunk. Itt a múltkori alkalommal azt néztük meg, hogy a 12. fejezet egy hosszú vázlatos áttekintést adott az úgynevezett nagy küzdelemről, ugye itt is a cím, hogy a nagy küzdelem, 12. fejezet. És ennek a nagy küzdelemnek ma a két nagy résztvevőjével fogunk részletesebben foglalkozni. Az egyik, hogy Sátánnak a munkája, ez a 13. fejezet első része, de ugyanaz a második része is, amit hát itt olvashatunk már megelőlegezve, de majd mindjárt kibontom, hogy miért lehetett odaírni, hogy Róma és Amerika. És aztán majd a 14. fejezet, hogyha belefér a mai alkalomba, akkor a 14. fejezetet is megpróbálnám elolvasni, még most előre nem tudom, közbe kiderül. Itt viszont az az isteni munka, ami három angyallal, mint három üzenettel van ábrázolva. Tehát, hogy értsük a 12. fejezettől, a Bibliának a legutolsó nagy egysége leírja, hogy egy nagy küzdelem folyik a földi történelemben. Talán e felől nem kell nagyon gondolkodnunk, mert látjuk, ha valaki egy kicsit a történelmet végignézi, hogy hogy nem egyszerű ez az élet, tényleg nagy küzdelem van, kicsiben és nagyban is. És leírja azt, hogy és milyen különös, hogy először a sátán és utána az isteni munkát mutatja meg. Nem is húzom tovább akkor az időt, hanem nézzük meg most a 13. fejezetnek, tehát ezt az első 10 versét. Nem hosszú, nagyon komoly tartalommal fogunk találkozni, és amennyi időnk, módunk lesz, megpróbálok belemenni, de előre bocsájtom azt is, hogy otthoni továbbkutatásra majd néhány területet megpróbálok így házi feladatként is feladni. Tehát a 13. fejezetet akkor olvasom, és majd mindig visszatérünk az előzőekhez, hogyha szükséges. Van még valakinek szüksége Bibliára, vagy van? Van. Jól van. Adjak, nem? Tehát akkor olvasom. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, ugye ez a fenevad más magyarra fordítható szóval úgy lehetne visszaadni, hogy vadállat, de a vadállat ez Dániel könyvéből származik, mert Dániel könyvében már először fémekkel, és azután pedig állatokkal volt ábrázolva a történelem kimenetele. Nem tudom, hogy emlékszünk-e ennek a történelmi ábrázolásnak az alapjára, csak nagyon gyorsan végigszaladok még egyszer, mert nem bonyolult. Ugye az aranyfej volt a babiloni birodalom, Nabukodonozorral az élén. Azután jött a két kar, médek és a perzsák, azután következett egyébként oroszlánnal, utána medvével, aztán párduccal volt ábrázolva. Utána jött a bronzhas, ugye a nagy sándori görög birodalom, hát ugye ez már híres. Aztán következett, amelyik egy nagyon gyors és viszonylag rövid ideig tartó világbirodalom volt, amelyik négy felé oszlott. És utána következett az a római birodalom, amire már Jézus fölhívta a figyelmét a zsidóknak, azoknak a zsidóknak, akik ténylegesen odafigyeltek, nem csak a nemzeti hovatartozásukra, amikor így mondták, hogy Ábrahám a mi atyánk, és Jézus megmondta, hogy ha Ábrahám volna a ti atyátok, akkor az Ábrahám dolgait cselekednétek, szóval ti meg akartok engem ölni, Ábrahám ilyet meg nem cselekedett. És akkor itt egy vita helyzetet olvasunk, amit most nem folytatok tovább, hanem Jézus azonosította Máté 24-ben, de a hívő zsidóknak, hogy amikor látjátok azt a pusztító hatalmat, így fogalmaz, pusztító utálatosságot, ott állni a szent helyen, már hogy Jeruzsálemben, amikor a templomot elpusztították. Hát kik pusztították el a jeruzsálemi templomot? A rómaiak. Tehát Jézus még nem mondta ki, de hát akkor miről szólt a zsidók egyik politikai szenvedése attól, hogy a római fennhatóság volt jelen. És ez a két nagy lábszár, és a legvégén következik a vas és cserép lábújjakon álló történelem, hát itt élünk ma. A vas és cserép elegyedésének a különös ötvözhetetlenségében, tehát elegyíteni próbálnak itt mindent, de nem lehet. Tehát, ha valaki megnézi a híradásokban, hogy itt mi minden van elegyítésben, akkor ez már az a vas és cserép, ami nem tud szinkronba kerülni egymással, állandó, ötvözhetetlen és feszült helyzetet fog létrehozni mindig is. Röviden ennyi. Tehát azért mondom, hogy fenevad, és csak innen indultunk ki, hogy láttam egy hatalmat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány, ugye a sárkány mindig sátánnak a szimbóluma, és a sárkány adta annak az erejét, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. Ugye egy képet akar alkotni, hogy van egy sátáni tendencia a történelemben, amelyik azt mondja, hogy tengerből jön fel. Ez a 7 fej és 10 szarv, hogyha meg akarjuk érteni, akkor vissza kellene lapoznunk Dániel könyve 7. fejezetéhez. Ugyanazt találnánk, és ezt kívánom otthoni elolvasásra, most nem akarom hosszasan olvasni, de Dániel könyve 7. fejezeténél, majd olvassuk el nyugodtan részletesebben, mégis egy picit hagy nézzek, hagy nézzünk bele most. Ha mégis valaki vissza akar lapozni, akkor az Ószövetség 840. oldalánál van, tehát az ószövetségi rész 840. oldalán, és itt látja azt Dániel, tehát itt látja azt Dániel könyve 7. fejezeténél, itt a 7. verstől lévő szakaszban egészen hosszan, mert erre különösen kíváncsi, és azt mondja, hogy itt volt a... Azt mondja, hogy a 7. vers azt mondja, hogy 4. állat rettenetes és iszonyú, rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Ez különbözött mindazoktól az állatoktól, tehát hatalmaktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki, tehát itt azonosítja. És azt mondja, hogy ebből a 10 szarvból egy kicsiny szarv növekedett, és elmondja, hogy ennek a szarvnak nagy zóbeszédei voltak, és volt egy időszakos hatalma, amit itt kicsit később elmondja, hogy a 25. vers, azt mondja itt ugyanennek a Dániel 7. fejezetének a 25. versében, tehát a 840. oldalon, sokat szól a felséges, már hogy az Isten ellen, és a magasságos egek szentjeit, vagyis a földön élő valóban hívő embereket, csak így nevezi, megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Na, itt találkozunk azzal, amit a korábbi táblázatnak ez az advent népe, az 1800-as években megszületett advent nép helyreállított, mert ugye ez a középkori hatalom, úgyis a római egyházi hatalom nyúlt hozzá az Isten törvényéhez már a 300-as, vagyis a 4. században, már a 300-as évektől. És innentől tanították, és ment át a köztudatba rosszul a 10 parancsolat. És máig is, ha valakit, az utca emberét is megkérdeznék, egy emlegetett dolog a 10 parancsolat, de különböző vita helyzetek kerekednek mindig körülötte. Vagy abból, hogy nem is ismerik az emberek, vagy abból, hogyha ismerik, hogy akkor azt mondják, hogy igen, de amit mondtam is, hogy nem törvény által lesz megigazulás, akkor másik teológia vita, hogy Jézus Krisztus már ezt eltette az útból, nem érvényes, mert a szeretetre van szükség. Tehát mindenféle szólam, vallási szólam és vallási vita megjelenik különböző módon a 10 parancsolat körül. Csak azért mondom, hogy tudunk róla, belemehetünk ezeknek a tárgyalásába is, de megpróbálok olyan módon szólni róla, hogy érzékelhető is legyen, de ne kössön le most minket, csak akkor, hogyha kérdés van. Ha kérdésünk van, akkor viszont bátran beszélhetünk róla, és belemehetünk részletekbe. Na most a különös dolog, visszatérve még Dániel könyve 7. fejezetéhez, ahonnan jelenések 13. fejezete idézi, azt mondja itt a 19. versben, akkor bizonyosat kívántam tudni a 4. állat felől, nem tudom, hogy megvan-e itt a 840. oldalon, Dániel könyvénél olvasom, ha valakinek igénye van, és ott a 19. verset. Tehát Dániel, aki látja ezeknek a hatalmaknak a jövőbeni, tehát ugye Dánielnek még jövőbeni kibontakozása volt, nekünk meg már múltbeni kibontakozás, tehát mi már azonosítjuk, amit Dániel még előre látott. Ugye ez egy különös dolog, hogy Dániel előre lát világbirodalmakat, azért nincs megnevezve, mert akkor még nem lehetett megnevezni, hát még nem tudták, hogy majd Görögországnak fogják hívni, meg hogy római hatalomnak fogják hívni, az még egy ismeretlen fogalom volt. Tehát különös, hogy a prófétai jellemzéseket érdemes megfigyelni, és abból egyértelműen már Jézus azonosítja, hogy na az, amiről Dániel próféta szólt, na akkor, akik ott lesznek Júdeában, amikor az a hatalom megjelenik, és Róma a római hatalom megjelenik Jeruzsálem körül, akkor mindenki fusson a hegyekre. Különben ezt csak zárójelbe teszem itt megint, hogy Josephus Flavius, a korabeli történetíró írja le azt, hogy azok menekültek meg ott Jeruzsálemben, akik tényleg a Jézusi tanácsot a fülükben és az emlékükben hordozták, és komolyan vették, mert egyszerűen a fizikai létük múlt azon, amikor megjelentek a római csapatok már 66-tól, akkor nem tudtak kimenekülni. Nem volt hova. És teltek múltak az évek, és egyszer csak kapott egy üzenetet egy korábbi hadvezér, aki visszavonultatta a római seregeket, és aztán később visszajöttek, de úgy, hogy csak egy rövid időre távoztak el, és a zsidók is kivonultak a városból, amikor egy váratlan visszavonulást láttak, és akkor elkezdték üldözni a római hadsereget, kicsit kaszabolták ugye a hátvéd sereget, és akkor, aki nem menekült el, mert ugye nem voltak ellenséges csapatok, és nem volt belső besúgó rendszer sem, úgymond Jeruzsálemen belül, aki azt mondta, hogy mit csinálsz, te menekülsz, hát nem vagy hazafi? Hát hogy védette Jeruzsálem? De ő nekik az a fülükben csengő szó volt az üzenet, hogy akik akkor ott, Júdeában lesznek, amikor ezt látják, fussanak, azt mondja, a háztető lévő, ne menjen el, ne menjen vissza a házába, a mező lévő, ne menjen vissza a házába, menekülj. És nagyon rövid idő maradt csak erre a menekülésre, azok életben maradtak. Ezekből alakult ki a Pella városa, és innen indult útjára aztán a kereszténység. Szóval egy különös tapasztalat volt az, hogy lehetett Jézus szavának engedve megmenekülni. Mert volt Jézusnak menekítő szava, de a harc heve, meg az a düh, amit a rómaiak ellen éreztek ott a zsidók, megakadályozta őket abban, hogy Jézusnak a hangját, szavát a lelkükben, emlékezetükbe vésse bárki. Ott volt egy ember, aki szaladgált, hogy jelezte, hogy el fog pusztulni a város, őt meg csak valahogy sajnálva eltették lábalól, de nem vették komolyan, tehát bolondozásnak tűnt mindaz, ami ott történik, és nem lehetett kitisztázni könnyen ezt a történelmi helyzetet, de akinek, mondom, a lelkében, a fülében ott szólt a Jézusi hang, és ne felejtsük el, hogy ez 70-ben volt, Jézus pedig körülbelül 40 évvel korábban szólta azokat a szavakat, tehát majd 40 év telt el, mire ez a jeruzsálemi pusztulás bekövetkezett. De ez csak úgy, hogy érzékeljünk valamit a valóságból. Na most miért mondom ezt el, hogy hát ez mondja, hogy egy pusztító hatalomnak nevezi Rómát, Jézus azt mondja, hogy akik ott látjátok, majd akkor jussatok, tehát akkor meneküljenek és fussanak a hegyekre. Visszatérek ide. Dániel viszont még ezelőtt, Jézus előtt még 600 évvel korábban látja, itt Dániel 7. fejezeténél járunk éppen, csak azonosítjuk a hétfejű tízszarvú hatalmat. Tehát Dániel, mikor látja ezt az egészet, itt hosszan olvassuk majd el otthon, de én csak kiemelek belül a 19. verset, tehát akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat, vagyis hatalom felől, amely különbözött mindazoktól, és rendkívül rettenetes volt, vas fogai, ugye vas Rómával azonosítható, mindig vas volt Róma, és érc körmei voltak, és falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Tehát Jézus erre utalt, hogy az a pusztító hatalom, mert ugye így jellemzi már Dániel. Tehát Jézus tudta, hogy miről beszél. És azt mondja, hogy a tízszar felől is már, hogy bizonyosat kívánt tudni, amely a fején voltak, és a felül, amely utóbb növekedett, és három esett ki előtte, és ennek a szarnak szemei voltak, nagyokat szóló szája, termete is nagyobb a társainál. Tehát különös, hogy azt mondja, egy olyan hatalomról szól, itt Dániel 7:20-ban, hogy egy kicsiny hatalomból lett egy létező leghatalmasabb hatalom a földi történelemben, amelyik 1260 évig uralkodott. És egy picikét, ha történész lenne valaki, akkor kérdezhetnénk, hogy van-e olyan világi vagy polgári hatalom a történelemben, amelyik 1260 éven keresztül fönnállt. Nincs. Ilyen polgári hatalom nem létezett, hanem csak vallási egyházi hatalom, és ugye azért ugye 7 alkalommal nevezi meg a Biblia, ez is majdnem, hogy azt mondja, házi feladatnak is feladható, hogy keressük ki, ott van majd a táblán, visszalépünk egy kicsit, ezt ki lehet nyugodtan majd másolni, ez a Dániel 9.24, ezt olvassuk most, Dániel 7, illetve bocsánat, 7.27-et olvassuk, de itt is a 9.24-ben, a 7.27-ben, 12.7-ben találkozunk. Jelenések, valami nem stimmel, valami elírás van,
mert itt
a 12.7, de a 12.7 az szerintem az jelenések könyve lesz, ide vissza is lapozok, mert itt lehet, hogy egy kicsike elírás, 12.7,
12.6,
igen, de az meg ott van, Dániel, jelenések 12.6, jó, ezt majd kitisztázzuk még itt, mert összesen 7 alkalommal, ugye 7 alkalommal van meg, akkor ezt majd még meg fogjuk újra nézni. Valami nyomdai problémát látok, én ezt úgy látom most. Jó, visszatérünk Dániel 7. fejezetének a 20. verséhez. Tehát azt mondja, hogy egy olyan hatalom nől, amelyiknek a termete nagyobb a társainál, de azt később tudjuk meg itt a 7. fejezetnek. Igen. Az jó, Dánielnél, ugye? Köszönöm szépen akkor. Csak, mert ugye Dániel könyvénél csak 2-szer, és jelenések könyvében van meg 5-szer, csak valahogy itt majd egy kis pontosítást kérek szépen. Jó, de az 1260 évhez ugye 7 ige társul, hát ez azért fontos, mert a Biblia nyomatékosan közli, hogy a világ történelmünk leghatalmasabb egyházi hatalma, ugye azért 538-tól indul röviden, mert amikor Belizár felszabadította a gótok ostroma alól Rómát, onnantól számítatik ez az 538, mert Róma akkor kezdte el ezt a kicsiny szarból induló hatalmat gyakorolni. Ugye ő kerekedett a polgári és a világi hatalom fölé, kinevezte magát annak, hogy ő fogja osztani majd a koronát az uralkodók fejére. Tehát ő így helyezte magát a világi uralkodók fölé. És ez egészen tartott a középkoron keresztül a francia forradalomig, mert ugye Napóleon idejében vették el, 6. Pius pápa volt az, akit 1798-ban fogságra vittek, és 1799-ben nem Rómában halt meg, pedig ott szeretett volna, és mondta neki az ottani hadvezér, hogy meghalni mindenhol lehet. Tehát ilyen nagyon kegyetlen, a pápai hatalom szempontjából egy nagyon kegyetlen vég várt erre a hatalomra. De ez töretlen volt 538-tól 1798-ig. Tehát ilyen hosszú hatalom a történelemben még egy nincsen. Nincs. És ezt azért jelzi, mert ez a hatalom kereszténynek nevezi magát, mégis a Biblia közlés, ezért beszélek óvatosan, és jelenések könyve ezért beszél róla jelképesen, mert hát akárhogy is számoljuk, ma a világ legnagyobb számú kereszténységét mégis a római katolikus hívek teszik ki. És ha a Bibliába belenézünk, akkor én ezért még büntetést is kapnék a mostani politikai helyzet szerint, mint valami uszító beszédért, de hát hogyha a Bibliát komolyan vesszük, akkor mint hatalmat, mint egyházi lelki hatalmat, amelyik a politikába is, pénzügyekbe is súlyosan beleszól, akárhogy is nézzük, a Biblia leleplezi. De hozzáteszem, nem a híveket marasztalja el. Mert Jézus nagyon szépen és nagyon finoman mondja, hogy más aklokban is vannak nékem juhaim. Tehát ezt János Máté evangéliuma 13. fejezetében elolvashatjuk, és Máté evangéliuma 13. fejezetében, és jól mondom? Igen. Csak azért mondom, hogy azt mondja, azokat is elő kell hoznom, kivezetem őket, hallgatnak szavamra, tehát ott nagyon szép jelzőket találunk Jézusnak a szájából. Nem jól mondom. Bocsánat, ez János 13., mégis jól mondtam először, csak a János evangélium a 13. fejezetében van, amikor a jó pásztorról szóló példa beszédet mondja el Jézus, János evangélium a 13. fejezetében. Na. Hát. Bocsánat, igen, köszönöm szépen. János evangéliuma 10. fejezetében. Elnézést kérek. János evangéliuma 10. fejezetében. Köszönöm szépen. Igen, János 10. fejezetében itt van. Ezt jegyezzük meg jól, mert ez a példázat szól arról, ahogy Jézus tanítja azt, hogy az ő juhai követik őt. Ez azért érzékeny, majd össze lehet kapcsolni a következő 14. fejezetben leírt tartalommal, hogy a kereszténységnek van egy világméretű gondja és problémája. Hát nézzük meg egy kicsit, mintha távolabbról akarnánk ránézni a kereszténységre, magunkat is ugye el akarjuk valahova helyezni ebben a bibliai jellemzés csoportban, és ugye szeretnénk magunkat olyan helyzetbe tudni, hogy hát aki követjük Krisztust, valahová megy. És ez egy természetes és helyes és jó igény. És látjuk, hogy ott van annak a leleplezése, hogy az egyházak ugye fertőzöttekké válnak, mégis a legtöbb ember az egyházi létben találja meg a maga megoldását, vagy a biztonságát, vagy a bizalmi közegét. Jézus pedig arról beszél, hogy Jézus, amikor a juhait kiereszti, ott is különös, hogy kiereszti, előttük megy. Csak János 10. fejezetéből nem akarok nagyon messzire menni, csak elkalandozunk az eredeti témánktól. Mégis a lelki tartalmat szeretném ide helyezni, hogy a juhok hallgatnak a szavára, ismerik az ő hangját, kivezeti őket. Különös, hogy a majd a 14. fejezetben lévő üzenetnél is, annál a 3 üzenetnél is azt találjuk, hogy fussatok ki belőle én népem. Nézzük meg, hogy ma a legtöbb egyházi program arról szól, hogy az emberek jöjjenek be. A Biblia meg leginkább arról beszél, hogy menjenek ki. Hát gondunk van, nem? Most akkor ki vagy be? Hát, mert ha olvassa valaki a Bibliát, akkor soha nem olvasunk olyat, hogy fussanak be, hanem csak olyat olvasunk, mind a példázatban, mind az utolsó üzenetben, hogy ki. Mégis a mai egyházi programok meg arról szólnak, hogy be. Akkor most hogy legyen? Értjük a dilemmát? Mert nagyon vaskosan találkozunk a problémával, tehát ez nem játék, ha úgy tetszik. Igen, nem, de a tartalom hol? Tehát miben lehet, hol lehet ezt majd megfogni? Tehát e felé beszélgetésekben szűkíthetjük ám ezeket a tartalmakat. Jó kérdéseket nyugodtan hozhatunk ám ide. Megpróbálom ugye a felvétel miatt is azért a folyamatot tartani. Visszalépek akkor most, és itt is, tehát olvashatjuk el házi feladat János evangéliuma 10. fejezetét, erről a jó pásztorról szóló példabeszédet. Rendkívül fontos, ide tartozik ez is. De azt is elmondja Jézus, tehát, hogy vannak aklokban neki juhai, de az igazi, és a végén a János 10. fejezetében, ami nagyon fontos, majd azt olvassuk, hogy a legutolsó gondolata Jézusnak, hogy és lesz egy akol és egy pásztor. Na ez nem jó fordítás. Hogy hangsúlyozzam, hogy ez a rossz? Mert nem egy akol lesz, hanem amikor megnézzük, ott van egy görög szójáték. Megnéztem egyébként a görög szótárban. Úgy hangzik, hogy poimné poimén. Mert a poim azt mondja, hogy azt jelenti, hogy a juh és a pásztor. Lesz nyáj és a pásztor. És a szótő ugyanaz a szó, ha úgy tetszik. Tehát a pásztor és a nyája egy lényegű. Ez fontos egyébként, hogy nem az a lényeg, hogy egy keretbe tartozzon valaki, hanem egy lényegű legyen a saját pásztorával a nyája. Ahogy Jézus a nagy imádságában, a búcsú imádságában, János 17. fejezetében imádkozik az ő követőjér, azt mondja, hogy legyenek egyek, Atyám, mi bennünk, ahogy én és te egyek vagyunk. Tehát, hogy a gondolkodásuk, az érzésük, a céljuk, a szándékuk egy legyen azzal, aki a legtökéletesebb szeretet és igazság. A gondolkodásmódjuk azonosuljon a saját pásztorukéval. Ne úgy legyen, hogy ahogy Gandhi mondta, hogy hát nekem tetszik a Krisztusotok, de nem tetszenek a keresztényeitek. Ez egy nagyon találó megállapítás, mert azt mondja, a Krisztus jó, de akik azt mondják, hogy őt követik, hát azokkal nem tudok mit kezdeni. Mondja ezt egy keleti ember. Tetszik nekem a Krisztusotok, de nem tetszenek a keresztényetek. Tehát a Biblia valahol azonosul ezzel, mert látszik a diszonancia, hogy akik emberek az ő követőinek nevezik magukat, nem biztos, hogy azonosulnak azzal, amilyen Krisztus volt. Na most ez a hitetés. És éppen ezt a területet kezeli most ez a rész, amit olvasunk. Tehát olvasok újra János 13. fejezetéből. Hallgassuk Jelenések 13. fejezetéből. Most összekevertem a saját fejezeteimet, amit itt idéztünk. Tehát Jelenések, ahogy elkezdtük, a 13. fejezetéből. Azt olvastuk tehát, hogy itt egy olyan hatalom, vagyis egy római hatalom jelenik meg, amelyik azt mondja, tengerből jön fel, tízszarva van, káromlás neve van rajta, Sátán adja az erejét, nagy hatalmat, királyi székét. És aztán a harmadik verstől olvasom. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett. De az ő halálos sebe meggyógyítatott. És csodálva az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak. És imádták a fenevadat, ezt mondván. Kicsoda hasonló e hatalomhoz, e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhat ő vele? És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. És adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Ugye ez ugyanaz az 1260 év, ez a 42x30. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. És az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatot néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádták őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Ugye emlékszünk a hét levél mindegyikében, ott volt itt is azt mondja, hogy a jelképes beszédre kinek van itt füle? Ki az, aki ezt a jelképes gondolatmenetet úgy akarja érteni, ahogy az eredetileg, hát az igazi szándékban Krisztus szájából címez van, mert ugye hát egy olyan közegnek van szüksége arra, hogy hallja, aki előtt jelképesen van megfogalmazva, mert hiszen van egy ellenség. Ugye szokták ezt ilyen példaként, hogyha egy várból bentről kifelé üzenetet küldenek valakinek baráti szálon, hát azt a levelet úgy kell megfogalmazni, hogy közben, ha elfogja az ellenség, azért ne legyen könnyen leleplezhető. De az igazság szeretőknek azért mondja Krisztus, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát, mintha azt mondaná, hogy ne csak a szöveget akard értelmezni, hanem azt mondja, az Isten lelkének a befolyására tarts igényt, hogy azt halld a szövegből, amire tényleg az szánva van, hogy annak a tartalma kibontakozzon. Ugye itt van, hogy akinek van füle, hallja. És ez ugye felszólítás. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van, és az eredeti szövegben szükség, itt van a szentek békességes tűrése és hite. Tehát itt, hogy szükség van arra, hogy az igazán hívőknek békességes tűrése és hite legyen. Miért? Hát azért, mert egy hosszú időszakot ölel föl ez a magát kereszténynek nevező középkori hatalom, de itt figyeljük meg, hogy lép egy nagyot. A harmadik vershez vissza kell lépni, mert ott ugye csak tovább olvastam a szöveget, és nem bontottuk ki. Azt olvastuk a harmadik verstől, hogy a fejei közül, mint egy halálos sebbel az egyik megsebesítetett. Ugye ez történt 1798-ban, amit az előbb említettünk, hogy 6. Pius pápát fogságra vitték. Úgy nézett ki, hogy a pápaságnak vége van. És ugye az egész hosszú 1260 éves folyamat, mintha egy halálos sebbel, de azt mondja, úgy tűnt, hogy halálos, de azt mondja, ez a halálos sebb meggyógyítatott. És ugye hát a történelemben, ha nézzük tovább, hogy 1798 után, mikor történik Rómával és a lelki hatalmában valami, akkor megtaláljuk, hogy eljutunk, hogy a Mussolinival 1929-ben kötnek konkordátumot, ugye a Vatikán, és onnan kerül újra az a pici kis államocska világuralmi szereplővé, és újra elkezd nőni az a hatalma. Na erről szól. Erről szól. Hogy ez a római egyházi hatalom 1798-ban úgy tűnik, hogy egy halálos sebben megsebesítetik, de, rögtön folytatja, de az ő halálos sebe meggyógyítatott. De az 1798-tól 1929-ig, ez itt nincs leírva a dátum, csak már mi visszafele olvassuk a történelmet, hogy na úgy teljesedett. Mi már visszafele tudjuk azonosítani. De milyen különös, hogy egy mondaton belül átugrik majd 130 évet. De nincs ilyen világuralmi szerepe még aztán. Tehát igazából úgy... Igen. Még egyszer? Igen. És hát igen, mint lelki folyamat nyilván nem szűnik meg, mert hát ugye az egyházi létek azért megmaradnak.
Elnézést az 1900-as, tehát 1800-as években nagyon gyengén áll a pápai autonómia. Akkor ugye a Római Köztársaság is létrejött. Az mondjuk egy gyengén időszaka volt a pápáknak, akkor az első Vatikános.
Igen. Köszönjük
szépen. Tehát 20 év után kezd tulajdonképpen a vagyonát is visszaszerezni.
Igen. Igen. Igen, itt lehetne sokszor ezeket a részleteket örömmel venném, kibontakoztathatjuk nyugodtan, csak valahogy próbáljuk is rövidíteni is. Akkor itt azt mondja azután, hogy ez a halálos sebet kapott, de halálos sebéből gyógyult hatalmat, azt mondja, hogy csodálva az egész föld követi. Igen, nem azonnal, de hát nézzük meg, hogy ma már azért, ha van Rómában valami program, hát azért nem férnek el. Igen. Vagy.
Nem csak a római program, hanem ugye Mohamedánokkal kapcsolatban különböző más vallásokkal. Csak ez a második János Pál-Assisiben. Tehát az összes világvallás, és nem csak a keresztény vallások, hanem a pogány vallások is.
Igen,
egész földet össze akarja fogni.
Így van. Különös, hogy ez a protestánsoktól indult egy jó 100 évvel ezelőtt, ez az ökumené, tehát az egész lakott föld vallásosságának, meg nem csak vallásosságának, hanem, de főleg vallási alapon ez az összefogása. Ennek is megvan a maga lelki háttere, hogy miért éppen a protestánsokból indult ki, pedig hajdan a protestánsok jól indultak, csak emlékezzünk, azt mondta róluk Krisztus, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy, és azt mondja, azt vett komolyan, ahogy vetted és hallottad. Mert ugye a protestantizmusnak, ha lehet így összefoglalóan újra azt csak röviden összefoglalni, hogy az lett a problémája, hogy a reformátorokat követték, és nem magának az igének váltak az élő kutatóivá. Mindig egyébként a vallásos ellaposodás abból fakad, amikor megszűnik a személyes komoly, az isteni szónak, az igének a személyes kutatása. De ugye mindenki lusta, ha úgy tetszik, ezt Jézus maga mondta el a tanítványának, hogy balgatagok és leszszívőek mindazok elhívésére, amit a próféták szóltak, mert ugye a csalódások mindig abból vannak, amikor a nép hiedelem bejön az ember lelkében, mint a tanítványok is azt hitték, hogy hát Jézus majd a rómaiakat elküldi, és nem számoltak azzal, hogy meghal, és a kereszten végzi Krisztus, és amikor föltámad, és ballagnak még szomorúan, nem tudván, ugye, hogy Krisztus föltámad, ballagnak Emmaus felé, akkor csatlakozik éppen a föltámad Krisztus, mint egy idegen vándor hozzájuk, és akkor mondja nekik ezeket a szavakat, hogy hát nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségbe. Hát balgatagok és sesszívűek, mi vagytok mindazok elhívése. Nyilván ennek a balga és sesszívű, ezt én szoktam ilyen kedélyesen mondani, hogy bolond és lusta. Mert az ember nem arra figyel, amit az Isten mond, hanem amit mások mondanak az Istenről, vagy amit tanítók mondanak, és nem nézünk következetesen gondolkodva utána komolyan. Nyilván az a probléma ezzel, hogy sokan az emberek azt mondják, hogy de hát nem értem, hát valaki kell, aki megmagyarázza. Hát gondom, elakadok, ennek is megvan a maga oka. Kérdezés, beszélgetés.
Hát, hátránya is megvan. Mert csak hogy röviden, én azt gondoltam erről a hármasról, a 13-3-asról.
Igen.
Barátnőm az rendkívül biblia kutató, és minden hírek és komoly hírek, tehát az igaz hírek, azt mondja ő, hogy igaz híreket követi, és most, ahogy ezt olvastam újra, akkor az jutott eszembe, amit ő mondott, hogy a pápa most el fog látogatni, most itt, ahol háború van. Igen, köszönöm szépen, nem tudom, mert hiába megy az idő, az aggyal is. És hogy ott meg fog sebesülni. Meg fog sebesülni. Abban a pillanatban, amit ő tegnap este mondott nekem, ez ugrott be. Hogy most, ha a jelenésekről van szó,
miért ne képzelhető el? Elképzelni lehet?
Ez azért jó, hogy én például emlékeztem azon, hogy halálosat van megsebesíteni. Csak ő nem a Bibliából indul ki, hanem hal valamit, és a Bibliából megkeresi hozzá.
Van ilyen. Hát például régebben a hívők azonosították a veres fenevadat a Szovjetunióval. Hát ez is egy...
Csernobili katasztrófát az ürömmel, ott ahol találkoztunk.
Például.
Ürömmel, mert a ukránul a Csernobil az üröm.
Igen.
Betették egy csillag a földre, ami
üröm. Igen, tehát vannak ilyen egyébként világ...
Mert a halálos esetben a megsebesíthetés elő, amikor régen elműködtek,
Igen, itt azért próbálom táblázatszerűen mutatni, hogy ezeket a proféciákat ilyen nagyon egy emberhez lebontva nem gondolnám, hogy így lehetne kötni. Tehát az, hogy most mi tudjuk, hogy a hatodik Pius pápa... Most már, igen, mert elléptünk. Tehát ugye itt van, hogy ezt vettük elő, hogy a 12. fejezet ugye egy nagy küzdelem, amiről múltkor szóltunk, és most pedig a sátán munkáját, és utána pedig az Isten munkáját bontja ki. Tehát a nagy küzdelem két résztvevőjének a tevékenységét. Tehát ez ilyen egyszerű rendszer, hogy van egy nagy küzdelem, és annak a két résztvevőjét jellemzi. Igen, ami most. És mindjárt ezt akarom is, köszönöm szépen. Szerettem volna végére jutva ezt megtenni, hogy lássuk, hogy most mi pont ezekben az eseményekben vagyunk benne. És innen egy csomó kérdést lehet majd bontani tovább, de nem akartam előre szaladni. Mert ugye próbálom a szöveget is újra. Tehát ugye ez a halálos seb, ez egy történelmi méretű halálos seb, és a gyógyulása is. Aztán azt mondja a 4. vers, hogy és imádták a sárkányt. Tehát ugye ez nagyon erős gondolat, hogy az emberek imádják a sátánt. Hát ez micsoda? Tudatosan, vagy pedig tudat nélkül, vagy hogy van ez? Aki a hatalmat adta ennek a hatalomnak, és imádták ezt a fenevadat, ezt a hatalmat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhat ő vele? Mit jelent ez?
Hát a hatalmat imádták. Megkérdezve
hatalmat. Igen, szóval itt van. Persze.
Megkérdezték a pápaság történetét, és akkor a következő mondatot találhatjuk. A pápai hatalom olyan hatalom, amely ugye a történet folyamán tényleg volt egyszer, a női pápa is. Mert különböző ugye nepotizmus, tehát az unokkölcsöket betették a pápaitól, a Medicinek, ugye tudjuk a legsötétebb időszakban a pápaságot. hogy még a saját pápái sem tudtak tulajdonképpen, hogy mondjam, ártani ennek a hatalomnak. Tehát azt mondja, ez egy ház, hogy ez egy önhatalom, aminek a saját főnökei sem tudták tulajdonképpen megágyazni a sériát. Tehát, tehát ebből az van, amit itt mondani, hogy egy olyan hatalom irányítja, vagy olyan hatalom áll mögötte, hogy lehetnek a pápák bármilyen erkölcstelen életűek, bármi történhet a középkorban. Most ugye nem, de a középkorban igen, és álló hatalom, tehát nem semmisült meg.
Igen, és itt van, amit majdnem kimondasz, de hát már ott következik a gondolat logikája, hogy miért. Hát azért, mert nagyon nagy igény van rá az emberi lélekben. Tömeges igény van erre a pápai hatalomra, mert az emberek szeretnek látni valami fogható vallási jelenséget maguk előtt, és nyilván a pápaság ezt meg tudja testesíteni itt a Földön. Ugye hát, nem tudom, jól folytattam?
Igen, csak jól mondhatok, hogy most megnézzük a magyar optikai dolgokat, és hogy mit látunk, azt látjuk, hogy az emberek mit akarnak visszatérni a keresztény ezer éves virágzó középkornak. Nem sötét középkornak hívjuk, most virágzó középkornak. Mert ebben látjuk, ugye ez a liberális, ez a ultraliberális dolog, ez annyira elkalopírozta magát, hogy az emberek azt mondják, hogy akkor vissza kell térni a Magyarországon is érezhetjük ezt, ugye? Tehát csak az itt a csapda, hogy ugyan a hatalom áll a nagy franciákodban liberalizmus a mögött, meg emögött is, és az emberiség a próba egyik oldalára, a másik oldalára hányoljuk, hogy így mondjam, és nem veszük észre. Mert ha nem ezzel a szemüvegen keresztül nézzük, akkor politikailag hiába nézzük. Szavazhatunk jobbra is, meg balra is, ugyanaz a csöbölten
bűnöltés. Igen. Igen, igen, igen. Igen. Tehát ez az imádat, ez gyakorlatilag az emberi lélek benső igényében jelentkezik, és azt mondja, kicsoda hasonló a fene van. Tehát kell, hogy legyen valaki, akiben mi úgy lehet dicsőíteni, mert ez nagy. Hát ez a történelmi egyház, ugye így is nevezzük ma, mert kibírta a történelemnek a kisebb és legnagyobb viharait is, és állandóan szinte fönnáll. És azt mondja, és amihez szeretnék csak megállni röviden még, mert már többszörösen olvastuk ebben a 13. fejezetben, hogy káromlás, káromlás, káromlás. Tehát ezt a szót, nézzük csak a 13. fejezetnek, azt olvasok az első versének a végén, hogy az ő fejein káromlásnak a neve. Aztán itt az 5. versben azt olvasok, hogy adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. 6. versben is megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra. Tehát mi ez a káromlás szó? Ha Biblián belül elkezdünk kutakodni, akkor ez nyilván nem a nyers hétköznapi káromkodást jelenti, nagyon nem. Mert ugye hát az Isten nevével sokan káromkodnak, azon túl átlátszó és durva és nyers. Itt mélyebb dologról van szó. Ha elkezdünk a Biblián belül keresni, hogy ki az, akit vádoltak káromlással, és miért, akkor nagyon pontosan megtaláljuk az okát, mert Krisztust, ő tévesen, de mivel vádolták, amikor azt mondták róla, hogy káromlást szól. Többször kapott. Egyrészt Isten fiának mondja magát, ez volt az egyik, és mi volt a másik nagy vád alap a káromlás megjelölésre még? Amikor bűnbocsánatot adott, mikor bűnbocsánatot mondott, azt mondta, hogy hát ez káromlás, hát kicsoda bocsájthatja meg a bűnt, csak egyedül az Isten. Miért? Mert ugye Jézusról nem fogadták el, hogy ő Isten és Isten fia, hanem csak egyszerűen az ácsmester fiának akarták tartani, nyilván azért, hogy a zsidók a maguk vallási hatalmát ne érje semmilyen veszélyeztetés egy ilyen Isten fiától való veszélyeztetése. Tehát ők küzdöttek a saját megváltójuk ellen, és a káromlást akkor mondták, és abban, ezt tudták ők is, hogy a káromlás az, ha valaki az Isten fiává teszi magát, és hogyha a bűnbocsánatot adja jogtalanul. Hát akkor nézzük meg egy kicsit, hogy ez a középkori egyházi hatalom vajon Isten fia helytartójának nevezi-e magát, és a bűnbocsánatot osztotta-e? Hát, Csak erről volt híres. Na most ezért mondja ennyire hangsúlyosan, hogy káromlásnak neve, meg káromlás szól, mert a maga hatalmába vette ez az egész középkori egyházi hatalom a bűnbocsánatot, méghozzá ugye pénzért, búcsúcért, például nevezetes Luther, aki ellen, ami ellen fölkelt, hogy micsoda dolog az, hogy visszaélnek a legelemibb emberi szükséglettel, hogy valaki, aki érzi, hogy hibája van, fogyatékossága és bűne van, azt egy egyház a maga hatalmába veszi, hogy rendezze. Na álljon ki! Álljon ki! Az Isten és az ember közül mindenki álljon ki! Nincs joga oda beállni senkinek, se lelkésznek, se papnak, se rendszernek, senkinek! Hát hogy tanított Jézus imádkozni? Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? Vagy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye, tehát amikor én, vagy azt mondja a 10 parancsolat legelső gondolata, én vagyok az Úr, a te Istened. Tehát a Biblia annyira tanítja az Isten ember én-te kapcsolatot, hogy oda harmadik ember benne álljon. Hát az egész gyónás rendszere egy Isten káromlás. De hát mit csináljunk? De én is vettem föl, emlékszem, még 20 évesen stoppost beült, és elmondta, hogy ő jár gyónni, és elmondta, hogy az miért jó. Én akkor úgy hallgattam, mert érdekelt, hogy aki ezt jónak tartja, miért tartja jónak? Mert hát miért tartják jónak? Hát mert ott van valaki, akit látok, aki válaszol, akit hallok. Azt az Isten, ez meg hiába imádkozok. Sose válaszol semmit, nem hallja, nem tudom, mit gondol. Most akkor nem kéne megértsük mégis ezeket az embereket? Hát ott van, hallja, látja, beül a fülkébe, pap válaszol neki. Tehát közvetlen és párbeszéd, nem? Könnyebb. Tehát valahol úgy mondanánk érthető, mégis a Biblia káromlásnak nevezi, mert az ember a lelkében válik lustává, és hát ahogy Jézus szavát idézem, hogy balgataggá és lustává, mert nem kívánja megkeresni azt, aki nagyobb az emberi és vallási hatalomnál, magát az Istent. Most mit mondjuk? Közé áll. Na ettől ilyen súlyos ez a hatalom. És az emberek lelki ismerete olyan befolyás alá kerül, és ez a leghatalmasabb dolog, hogy az emberi gondolkodás és lelki ismeret olyan befolyás alá kerül, ami alá nem szabad. Most hogy mondjam egyszerűbben? Befolyásolható. Tehát mit mondott Luther Márton, és mit jelentett ez? Itt állok, másként nem tehetek, az Isten engem úgy segéljen, ha igaz ez a mondás, ugye valahogy így mondhatta. De hát azt mondja, hogy utána néztem, az egyházi hatalom gátol benne, de az Isten szava viszont megerősít. És a kettő megütköző pont. Hát ez volt akkor is a reformációnak az egyik problémája, hogy Luther kétségbe vonta azt az egyházi hatalmat, amit meg pont most olvasunk. Hát erről sok-sok-sok-sok bőséges, 1000 oldalakat lehetne még beszélni, meg gondolni. Nem is megyek itt tovább részletekbe, talán még egyszer egyetlen, hogy szidalmazza, itt a 6. versben ennek a hatalomnak egyik jellemzője, szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát és azokat, akik a mennyben laknak. Nagyon érdekes ez is. Mit jelenthet ez? Nézzük meg, hogy vaskosan a valóságban, itt a 13. vers, 6. versében, amit olvastunk, ez mit jelent a hétköznapokban? Vagy a vallásos világban? Hogy az Isten nevét szidalmazni, hogy lehet? Mit mondott a harmadik?
Törvényei ellen.
Vagy a harmadik parancsolat azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel nevet. Ez mit jelent? Nem úgy, hogy használom hétköznapiasan, hanem olyanhoz használom, amiben ő nincsen benne, de az embereket mégis elhitetem azzal, mintha benne lenne. Nem tudom ezt jobban, rövidebben megfogalmazni. És azt mondja, hogy sátorát. Emlékszünk, mit olvastunk ott a 11. fejezetben? Hát pontosan azért is próbáltam ezt ismételni. Megnyilatkozik az Isten sátora a mennyben. Hogy lehet az Isten mennyei sátorát szidalmazni? Hát ha mindazt, ami abban valóban található, én átszínezem, és beleavatkozom. 10 parancsolathoz hozzányúl, bűnrendezéshez hozzányúl, pedig az Isten sátorában ez a két dolog, mint lényegi dolog szerepel, hogy a törvénye és a bűnrendezés. És na ehhez nyúlt hozzá ez a középkori egyházi hatalom. Pont ehhez a kettőhoz. És ezt is itt röviden megnevezi. És azt mondja, mi az, hogy akik a mennyben laknak? Hát az, hogy hát kik laknak a mennyben? Meg kik nem laknak a mennyben? Hát itt vannak például a szentek, akiket kinevez ugye a római egyház, hogy hányféle védőszent van. Hát, hogy mondjam, ha az ember ebbe belenéz, akkor nyilván tapintatosak akarunk lenni, mert ha valaki hisz ezekben a szentekben, én nem akarom megbántani. De ha meg belenézek a Bibliába, akkor az egész rendszer nevetséges. Na most hogy gondolkozzam? Tehát erre mondtam azt, mikor itt, ott álltam, még másképp voltunk berendezve, hogy csak nagyon nevezetes, röviden újra elmondom, hogy volt egy aranyos bácsi Nyíregyházán, mikor életem első jelenések sorozatát tartottam, és mindig jött, elsőnek beült fél órával, amelyik készülöttünk, akkor még nem volt ilyen kivetítő, meg ez, még akkor ezeket kézzel rajzoltam föl egy vetítővászonra, és ott beszélgettünk, és itt a 13. fejezetig eljutottunk. Közben a bácsi elaludt egy alkalommal, amikor én tényleg azért imádkoztam az Istenhez, hogy nem akarom őt megbántani, mert nem akartam őt megsérteni, de tudtam, hogy az ő hitvilága annyi római katolikus egyházhoz kapaszkodik, hogy én nem akartam őt bántani, mert egy végtelenül kedves aranyos bácsi volt. És pont akkor jött, hogy ő most nagyon fáradt, ne haruljon, de elaludt. És én meg állás voltam, hogy nem kell őt megbántanom, mert bátrabban beszélhettem egy kicsivel. De nyilván óvatosan fogalmaztam, csak ő miatta, pedig ott voltak, vagy 70-en, és hogy senkit ne, tehát úgy fogalmaztam, hogy őt ne bántsam, a többiek meg, akinek volt füle, már hallotta. Tehát ez már megérett addigra. És itt a 13. fejezetnél, amikor ez a fejezet eljött, akkor fölírtam a táblára ezt a 12 helyet az igéből, azokat a jellemzéseket, amik a római hatalomról szólnak, de nem mondtam ki ezt, hogy római meg katolikus. Én ezt nem mondtam ki. Középkori egyház, ennyit mondtam csak. És amikor végigvettem ezt a 1260 éves időszakot a 7 igehelyből, akkor a bácsi így hátrafordul, mind ült elől középen, és így hátrafordul, azt mondja, ez hamis tanítás, hát ez a katolikus egyházról beszél. Hát így nevettek a többiek, pontosan így, de szinte mindenki, mert ugye hát rájöttek, hogy a bácsi miatt kellett tapintatosan fogalmazna, mert én féltettem az ő lelkét, de a jellemzés olyan világos, hogy még az is fölismeri, aki nem akarja. Csak ugye részletesebben, lassabban haladtunk, egy picikét több időt szántunk rá. Most már így történetként mesélem ezt el. És a feleségével mentek ki, és akkor ezt a könyvet a feleség... Azt a könyvet. És aranyos volt. De tényleg, szeretettel bántunk mi ott egymással. De az ige, ha kimond valamit, és ha valaki érzelmileg ide kötődik, az fáj. Tehát ezt értsük meg. Tehát valahol ez a tapintat, és ebben nehéz ami az én elhelyezkedésem, hogy szóljak úgy, hogy kimondjam azt, ami ott van az igében, de ne bántson meg. Na ezért van itt, hogy ha van füle valakinek, akkor hallja. Ha nincs, akkor meg ne bántsuk fölöslegesen. Hát mondanám, hogy imádkozzon halló fülért. Hogy majd lassan az Isten megérlelje a lelkében, mert ez egy fájdalmas lehet a felismerés, ha valaki azt mondja, hogy hát akkor elrontottam az életemet. Máshol is volt ilyen, aki ez meg Kiskörös mellett volt, ott egy hosszabb sorozat, tudtam, hogy római katolikus emberekhez nagyon-nagyon lassan kell fölépíteni, mert az ige nem tekintély nekik, hanem az egyházi hatalom, a papi hierarchia, a papi beszédek, a hagyomány, tehát ezek a nagy tekintélyek. A Biblia az csak egy harmadnyi körülbelül. Hát ott más, igen, ott egy kicsit kevesebb a tapasztalatom, mert ott igen, ott helyes.
A papi íratokat is elfogadják, úgyhogy ott sokkal bőségesek.
Meg ott eleve olyan eszmeiség van, amivel aztán végképp nem tudok az igéből, a Bibliából érvelni, mert ugye hallottam én is egy ilyet, egy keleti lelkész eljött egyik előadás, és mondta, hogy hát nehogy már azt mondjuk, hogy Jézus szenvedett itt a legtöbbet, hát sok ember sokkal többet szenved Jézusnál. Hát szóval, tehát annyira másképp járt a gondolatmenete, és más gondolati és érvrendszere van, hogy én nem tudtam hova lenni.
Nem csak politikai okokból volt az 54-es szakítás, hiszem.
Igen, igen.
Tessék. Mondjuk, hogyha az ortodox katolicizmus, meg a rendes római katolicizmust összehasonlítjuk, az ortodox egyház nem történt sose világhatalomra. Nem volt, jó, most összebútoroztak, ugye Putinnal, tehát ott is van ilyen politikai összefonódás, de nem volt világhatalom.
Na de, bocsáss meg, abban az esetben, hogy egy párhuzamot mondsz a helyi a napi politikával, akkor a német-római birodalom és a császárság azoknál is volt egy. Pont az ezredfordulónál, ugye Szilveszter pápa Ottónak volt a személyi titkára, tehát a császár ütette végül is a pápai trónra.
Én csak azt akartam mondani, hogy az ortodox egyház is van, volt ilyen világhatalmi tényezők, amikor az egyház volt. Mert ha most megnézzük a két egyházat viszonyát, akkor megnézzük, hogy melyik tartja magát nagyobb.
És melyik ismerteti el? Nyilván a római pápaság most egyértelműen a keletiek fölé is, tehát a keleti vallásokkal is békét köt, tehát látjuk ezeket a lépéseket. Tehát ez is kialakítja maga körül ezt a fajta imádatot, hogy az egész föld csodálva kövesse. Na, haladjunk tovább, mert sajnos az idővel jók ezek a beszélgetések, lassabban haladunk, mint gondoltam, de kicsit gondoltam is, de tényleg lassabban haladunk. Tehát azt mondja, annak okáért, ja igen, a hetedik verset nem ugrom át újra, az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzon, tehát ugye látszik, hogy főleg a reformáció időszaka után, múltkor említettük csak, hogy ez a pont, ez most emlékünkben van, hogy az 1600-as években tömegével vándoroltak ki ugye Amerikába, hogy azt mondja, a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. Tehát az egész középkor az igazán biblikus hívők ellen volt, akik Bibliát fordítottak le, vagy tanítottak, azt mondja, ezek ellen hadakozás, és ez meg volt engedve neki, ahogy ha emlékszünk a 11. fejezetnél, maga a két Ó és Új Szövetség, a Biblia is gyászruhába öltözve prófétáltak 1260 évig, ugyanemiatt a vallási hatalom miatt. Tehát azt mondja, hogy adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen, annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, és azt mondja, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé. Tehát különös, hogy az a gondolkodásmód, ami ennek a hatalomnak az imádásához tartozik, finoman közli a Biblia, hogy ez eltávolítja az embereket magától, az Istentől és az örök élettől. Miért? Azért, mert az imádat, az egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés. Ugye az, hogy hétköznap azt mondja, hogy imádom a bablevest, hát jó, ez még akár azt mondanám, hogy ártatlanul előjön, de jobb ezzel az imádott szóval egy kicsit óvatosabban bánnunk. Nem mondom, hogy rá kell szólnunk az emberekre, nem ez a feladatunk, de azért az maga Jézus is mondja, hogy csak az Urat és a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Tehát azért ezt az imádott szót, azt mondja, aki előtt feltétel nélkül meghajolok. Na most egyházi hatalom előtt, papi hierarchia előtt, semmi előtt nem lehet mondani, tilos meghajolni, na de van olyan egyházi hatalom, és pont a római ez, amelyik még a maga dogmatikájában is leírja, hogy a híveknek nem engedi meg, hogy megkérdőjelezzék a papi hierarchiából származó tanítást, a tanítói hivatal nyilatkozatait. Tehát ez úgy le van írva, most fejből nem tudom, de hajdan ki is kerestem, és hoztam ilyen dokumentumot, hogy de megtaláljuk, hogyha egy kicsit utána kutatunk, hogy szinte meg van tiltva a papi kinyilatkoztatásoknak az ellenőrzése és felülvizsgálata. És nézzük meg, hogy a Bibliában viszont Pál apostol, aki hát híres gyülekezet alapító és tanító volt, ő meg pont megdicsérte, aztán a bérabeliek, aztán nemesebb lelkűek voltak, mert ők naponta tudakozták az írásokban, hogy úgy vannak-e azok már, amit Pál tanított. Tehát Pál dicséretesnek tartotta, hogy ellenőrzik a hívek a mondottakat, a hallottakat, más egyházi tanítás meg ugyanezt tiltja. Most akkor melyik bátorítóbb? És melyik szabadítja föl az embert? Hát amelyik megdicséri az ellenőrzést.
Itt egy kicsit hadd legyek az ördög ügyvédje, a katolikus egyház nem azt mondja, hogy tiltja. Hát hitelt érdemlően a szent tanítóval értelmezheti. Hát amit most mit csinálunk, abban nincs semmi tiltó egyelőre, nem fognak minket bárgyán elégetni. De hitelt érdemlően a katolikus egyház értelmezi. Tehát ha egy katolikus ember vagyok, akkor olvashatom én is a konvét, meg meghallgatom ezt, amit mondasz. Csak annyi, amiben egy pártnál is van egy pártfegyelem, akkor nekem azt kell elfogadni, amit a tanító hivatalmon. Ha nem fogadom el, akkor értelmeztetem minden első körülményt, de akkor nem vagyok katolikus.
Igen. Na most csak azt a dokumentumot, az a szövege így hangzott valahogy, hogy a híveknek nem áll módjukban megkérdőjelezni vagy felülvizsgálni gyakorlatilag a tanító hivatal kinyilatkoztatásait. De mondom, megkeresem én ezt a szöveget, megvan valahol.
Ez azért kemény dolog, mert a katolikus egyház elfogadja a Bibliát. A Biblia van legalább, utána jön a hagyomány, és utána jön a katolikus egyház. Jézus asszony mondta, hogy már került, és utána van a tanító hivatal. Tehát még a hagyomány is
magasabb.
A tanító hivatal is magasabb, mint a hagyomány. Tehát tulajdonképpen egy emberi hatalom áll, egy isteni szó fölött.
Igen, és az így van megfogalmazva, hogy az egyház adja az emberek kezébe a Bibliát. Na most, ez egy érdekes dolog, hogy ebből kifolyólag leegyszerűsítve. Na most nekünk, most akik így beszélgetünk, az a fontosabb, hogy mit mond az egyház a Bibliáról, vagy az a fontos, hogy mit mond a Biblia az egyházakról? Ugye leegyszerűsítem a kérdést, éles.
Bocsásnak, Dávid, a kérdés nem én egyszerű.
Tudom, csak leegyszerűsítem. Mondják,
hogy a Biblia szent hagyománynak a része. Tehát mi itt nagyon postobák vagyunk, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor azt érszünk el, tudjuk értem, hogy a Biblia, ez a szent hagyománynak a része. És ez is az egyház tanítói találatnak a kezében van. Tehát mi nekünk is teológiai végzettségünk, mi már elnézést, azt mondja rá, hogy benne a Bibliában.
Amit akarok, persze.
Ugye a szent tanítói ott, ami 2000 évet van, és az ezt a hagyományt, ami állandóan változik, megformálódik, mint tudjuk. Most ezt úgy értem a formálódást, hogy például hogy a karácsony, meg egyéb hagyományok, meg a szentek, meg Mária tisztelet, ezek bejöttek. Akkor ezek felülírják, vagy módosítják. Tehát a Biblia is egy hagyomány.
Igen, igen. Na ezért, ahogy jelzed, hát szédületes. Tehát a teológia az egy ilyen szédületes dolog, hogy ha az ember belekóstol, akkor megszédül, és egyszer csak azt gondolja, hogy na, hagyjuk az egészet. Tehát engem ez egy kicsit izgatott, de mindig megpróbáltam nagyon leegyszerűsíteni, hogy mennyire lehet ennek. Én nem akartam 1000 oldalakat, meg 10 000 oldalakat soha olvasni, nem volt ilyen igényem. De valahol a sarokpontokat szerettem volna megfogni ezekben, amennyire csak lehet, hogy fölösleges 1000 oldalakba ne kelljen belemennem. És azért vannak ilyen sarokpontok, amiket... Ha más el is marasztal, de a lelkem nyugodt miatta. És talán ez lenne az egyik, hogy ugye nagyon sok ember úgy érzi, hogy buta vagyok én ehhez, nem értek hozzá, nem tudom, nem látom át. Mégis van egy olyan segédeszközünk, ami nem a lexikális tudásnak a kérdése pusztán, hogy tanult vagyok-e vagy nem. Hát a legegyszerűbb, Jézus tanítványa a legegyszerűbb, úgymond közönséges és tanulatlan emberek voltak. Tőlük terjedt el a világra, ha úgy tetszik, az igazi krisztusi kereszténység. Közönséges, tanulatlan emberektől, akik a halászhálójukat hagyták ott, és nem a egyetemi iskolapadot, meg a doktorátusukat. Lukács volt orvos egyébként, az egyik evangéliumírója. Máté is ugye bámszedő volt. Tehát lenézett emberekből is állt a tanítványoknak a serege. Miért mondom? Oda térek vissza, hogy van egy olyan lelkiismeretünk, egy belső jelzőrendszerünk, amelyik akkor nyugszik meg, hogyha az értelmünket is olyan válasz érinti, amire azt érzékeljük belülről, hogy na, ebben van valami. Tehát úgy érzékeli az ember, hogy tetszik, ez olyan igaz, ez úgy igaz. De hogyha valamiben nyugtalan, és ha valaki, az Isten látja mindannyiunknak az igazság kereső lelkét, és hogy halk és szelíd hangon belül jelez, és maga az Isten megszólal, ha úgy tetszik, az ember lelki ismeretén keresztül, hogy ez az út, vagy ez nem az, ami az igazság keresésünkhez társítható, vagy nem társítható. Vannak olyan kerülő utak, amit kicsit később jövünk rá, hogy hát ezt nem kellett volna, de nincs ezzel baj. A jó szándékú ember, aki nem akar eltévedni, talán azt mondom, hogy ha nem lusta, akkor nem is fog. Az igazság szerető. Tehát Jelenések könyvén kívül más bibliai rész is azt mondja, hogy nem az igazságnak a nagy tudása ment meg minket, hanem hogy Pál írja a Tesszalonikai levélben az igazság szeretete. Az igazság szeretete. Mert nagyon sok ember nem ismer sok igazságot, amit így igazságnak hívunk. De belül igazság szerető, és amikor hall valamit, amit az Isten igazságnak hív, akkor az emberi lélek arra megnyugszik. És azt mondja, hogy ez az. Nézzük tovább, menjünk itt tovább. Tehát valahogy ilyen belső jelzőrendszerünk van. No, nem megyek, viszont egy picivel tényleg tovább kéne mennünk, nem sokat. Legalább a 13. fejezet másik részét még, ha volna energiánk végigolvasni. Itt azt mondja, hogy aki fogságba visz mást, ugye maga ez a római hatalom fogságra megy, és fogságra visz mást, és fegyvert használt a középkorban, ahogy tetszik, egészen a fegyverek megáldásáig bezárólag. Mit kell még mondjak? Azt mondja, itt van a szentek békességes törése és hite. Megint házi feladatként szívesen adnám, hogy a Bibliából keressük ki ezt a békességes törés kifejezést, vagy másik szó álhatatosság. Hogy miket társít a Biblia hozzá, az egyik legszebb bibliai felfedezés megnézni, hogy mi ez a békességes tűrés. Ez egy bibliai kifejezés, vagy másik szó, mondom, álhatatosság, ez a... Igen, hypomoné, köszönöm szépen, arra gondolok. Igen, ez a szó. Ezt több helyen használja, például Jézus is használja Máté 24. fejezetében, de mondom, ez az álhatatosság vagy békességes törés, ez több helyen ott van Jelenések könyvében is, Jézus szavaiban is, Pál írásaiban is. Nyugodtan nézzünk utána, fontos, hiszen itt hívja föl maga a Biblia figyelmünket erre, hogy itt van, mint egy szükség, hogy itt van, hogy itt legyen. Hiszen az igazi hívőknek békességes törése, tehát azt mondja, türelme, békessége, türelme és hite. Másik nagy kérdés, hogy vajon a Biblia mit mond a hitről? De erről már beszéltünk is, és még beszélhetünk is. Van még energiánk, vajon a következő kis szakaszt elolvasni? Vagy? Van? Jó. Akkor elolvasom, és lehet, hogy ez rövidebb lesz talán. 11. verstől olvasom, tehát tovább. Azután láttam más fenevadat feljönni, tehát ez volt az egyik, amit eddig olvastunk, ez volt az egyik hatalom, és azután most olvasok egy másik hatalmat feljönni a földből, akinek két szarva volt, ugye az egyik a tengerből, most ez meg a földből, két szarva volt, a bárányihoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Ugye itt is látszik, játszik a kifejezésekkel, hogy bárányihoz hasonlít a hatalma, az, hogy Krisztusinak, mert a bárány ugye Krisztus, Krisztusinak akarja magát a hatalmánál fogva mutatni, de ha megszólal, akkor sárkány, vagyis sátáni gondolatok származnak tőle. Mik azok, hogy sátáni gondolatok? Nem kell messzire mennünk az előbbi gondolatot, ami a lelki ismeretet rossz irányba befolyásolja, vagy amik a lelkiismeret fölött kíván hatalmat gyakorolni. A lelkiismeretre csak egyedül és kizárólag az Isten tarthat joggal egyeduralmi igényt. Ne szolgáltassuk ki a lelkiismeretet egyéb másnak, csak a jó Istennek. Egy jó Istennek, ezért mondtam így, hogy nem a vallásos szófordulatot akartam mondani, hogy a jó Isten, hanem egy jó, mert ugye van torz Isten képe is az emberek világának, de van egy jó Isten kép. Ugye, ahogy Ézsaiás könyvében is olvassuk, hogy milyen képet készítetek én róla? Mi alapján készítünk mi emberek magunkban az Istenről valami képet? Mi formálja a bennünk lévő Isten képet, ha nem az ő szava? Vagy pedig tehát mi alakítja ki? A szülők, nevelési minták, egy vallási rendszer, vagy amit egy lelkész vagy előadó állít. Én is kialakíthatom a saját kisgyermekemnek az istenképét, akár rosszul is. És egy rosszul kialakított istenképet, aztán ő majd rávetít az Istenre, és az lehet, hogy torz lesz, ha én rosszul képviseltem. Nagy a felelősségünk ebben, de lehet ez a felelősség rendkívül szép is. Emlékszem a fiunk, mikor 6 éves volt, és hát vívódtunk azzal, hogy mi szülők vagyunk, és hát elronthatjuk a nevelést. És emlékszem, még ment iskolába elsőbe, akkor tájban beszélgettünk vele, hogy tudod, mert mi nagyon szeretünk téged, de nekünk van egy jó Istenünk, aki minket is nevel, és hogy mi jól tudjunk téged nevelni, és jól tudjunk téged szeretni, ahhoz az Istennek minket kell nevelni, hogy te jól érezd magad a mi kezeink között. És emlékszem, hogy elmosolyodott a kis 6-7 éves gyerek, mert jól esett neki, hogy neki van föllebbezése. Mondom, neked is azt az Istent szeretnénk megismertetni, akitől mi is tanulunk, mert mi lehet, hogy elrontjuk, és bocsáss meg nekünk, ha elrontjuk, de ő nem rontja el. Tehát megadtuk neki a föllebbezési útvonalat, amilyen hamar csak lehet. Hogy ki szabad minket kikerülni, mert nem akarunk állandóan az Isten és közébe állni. És mikor egy gyermek erre érett, szabadítsuk föl az értelmét, hogy igen, keresd az Istent. Mert mi nem vagyunk tökéletesek, mi nem ő vagyunk, de szeretnénk jól képviselni. De az a baj, amikor ember, vagy vallási hatalom, mondom, beáll az Isten és más emberek közé. Ez mindig veszélyes, mindig. Na most folytatjuk tehát tovább. Bárányihoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak, tehát itt már érthető, kicsit most közbefűzöm a magyarázatot, hogy de még átléptem valamit. Földből. Más fenevadat a földből jön fel. Mi ez a földből följövő? Emlékezzünk a 12. fejezetnek a végére, hogy amikor segítségül lett a föld az asszonynak. Emlékszünk, mikor olvastuk ezt? Amikor a protestánsok kimentek Amerikába. Tehát ez az a nagyon egyszerű, de finom jelzés, hogy ez a földből följövő hatalom, csak ez az egyedüli szóhasználat, amiből tudunk azonosítani, hogy ez Amerika. Nem tudunk mást. 12-16. És igen, köszönöm szépen. 12-16, amikor segítségül lett a föld az asszonynak, azt már ugye legutóbbi alkalommal ezt olvastuk, és ott utaltam rá, hogy majd erről még lesz szó, hát most van szó róla. Tehát 2 szarva volt, a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány, és az előbbi fenevadnak, tehát ezt mondja, hogy Amerika, ha úgy tetszik, és ezt figyeljük majd a híradásban, rengeteg híradás van most Ukrajnáról, Kínáról, mindenhonnan, mindenféle, gazdasági, politikai, okológiai, mindenféle híradást. De legyen fülünk a hallásra, hogy halljuk ki a hírekből, hogy vajon Amerika és Róma közötti kapcsolatról mikor hall a fülünk. Na, erre legyünk érzékenyek. Mert sok más hír van, ami leköti az emberek figyelmét, de ez lesz az a hír, ami viszont fontos. Mert ez lesz az emberek valódi lelkiismeretét uralni akaró világhatalom. Mert az, hogy most háború van, meg lehet minket félemlíteni vele. Félünk tőle, és nem esik jól. De a lelkiismeretünket ez most nem fogja befolyásolni. De amikor egy világhatalom vallási irányultságú törvényrendszert akar érvénybe léptetni, vagy megszüntetni akarja mondjuk a lelkiismereti szabadságról szóló alapjogokat. Na erre legyen fülünk. Erre legyen. Amikor vallási kérdésekben világi hatalom akar bejelentkezni. Például emlékszem rá, amikor Magyarországon 12 évvel ezelőtt megváltozott ugye az alaptörvény. Ugye ez nem kell mondanom, ez is ismerjük. Akkor hát elkezdtem mondani kicsit lendületesebben és bátrabban, mint ahogy jó lett volna, az, hogy én tiltakozom a kötelező hittan ellen. Azért, mert kötelező. Egy hittan ne legyen kötelező. És emlékszem, hogy voltak, akik azt mondták, hogy ne, hát azért ez nagyon jó. Hát végre már valami erkölcsi tartalmat be lehet rakni a gyerekeknek a gondolatába. És egy nagyon óvatosabb lettem, mert láttam, hogy tényleg vannak őszinte tanítók, akik tényleg ezt próbálják. Ártatlanul. Maga a rendszer attól nem jó, hogy kötelez, de azt láttam, hogy egy-két ember, nők vagy férfiak, nagyon jót akarnak ebből a rendszerből kihozni, megpróbálják a létező legjobbat. Ezért kell mondom, kicsit cizelláltabban fogalmaznom, finomabban, hogy ne legyek túl heves vagy vehemens ebben a kérdésben, de attól, hogy kötelező a hittan, ez mint program, ez nem jó, nem tiszta. Nem lehet kötelező, nem szabad, hogy kötelező legyen a hitvilág. És az a gond, hogy kiveszik a szülőknek a kezéből, és egy intézményes kereszténységet akarnak beépíteni. Jó, lehet, hogy elhangzik egy Jézusi történet, egy példázat, egy ószövetségi leírás, megtanulnak dolgokat a Bibliából, vagy egyéb, de megtanulnak olyanokat is, ami meg nincs a Bibliában. És összekeveredik. Hagyományra, ahogy éppen itt beszélgettünk Attilával az előbb erről, vagy ahogy érzékeltette. Tehát a vegyes rendszer lesz a betegítő része ennek. Nem tudjak, idő után nem tudnak a gyerekek különbséget tenni. Jó, megyek tovább. Szóval az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. Ezen sokat töprengtem, hogy mi az, hogy ő előtte. Tehát, hogy a jelenlétében, hogy Amerika Róma előtt eljátsza, hogy ő ugyanazt akarja? Lehet. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Na ez elég egyértelmű. Tehát itt nagyon nyíltan mondja ki, hogy igen, Amerikának programja lesz, itt most a napokban, hogy igenis a római egyházi hatalmat fölemelje, és az emberiségre kiterjessze. Hát most ezt a hírekben most már napi szinten figyelhetjük egy ideje már. És legyünk erre kíváncsiak, erre legyen nyitott fülünk. Ez most a napokban már várható, és egy ideje már kibontakozóban van. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. Tehát azt mondja, hogy emberek láttára lesznek csodák. Azt mondja, hogy tüzet is hoz alá az égből. Tehát ha valaki úgymond nagy csodára hivatkozik, nem kell úgy mondanám hasra esnünk előtte, mert maga a jelenések könyve itt mondja ki, hogy igenis lesznek csodák, amik nem az Istentől származnak. És azt mondja, elhiteti a földnek lakosait a jelekkel. Kit hitet el? Azt mondja, a földnek lakosait. Tehát nagy méretű ez a program. Elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatnak néki. Kitől adatik? Hát itt elmondta, hogy maga az ellenség sátán adja. Hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képmását, ugye képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Ugye, újra ismételi, hogy igen, arról a Rómáról van szó, amelyik a középkultúra alatt azt akarja újra helyreállítani. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon. Hogy ez ne csak egy élettelen dolog legyen, hanem ez nagyon élőnek látszon a föld lakosai előtt. Hogy a fenevad képe szóljon is. És azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Na, itt van már a szankció kilátásba helyezve, hogy egy olyan világméretű kibontakozássá fokozódik majd, hogy ez hogyan, de hogy a föld megmentése érdekében akarnak egy ilyen vallási összefogás, hogy mentsük meg a földet, mert elpusztul itt az ökológiai problémák között, és aki ezt nem akarja, hát az ne is éljen, aki nem akarja a földet egy ilyen nagy vallásos globális összefogás által ennek a megmentésében nem akar részt venni, hát az kilóg a sorból, az biztos pusztítani akarja a földet. Megy a buszod vagy a vonatod? Csak kérdezem.
Nem.
Jó, bocsánat. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Ugye itt is elmondja azt, hogy olyan helyzetbe szorítja ugye az embereket, és sorolja, hogy mindenkivel, azt mondja, mindenkivel, és sorolja, ugye a kicsinyek, nagyok, gazdagok, szegények, szabadok, szolgák, jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Ugye emlékezzünk csak a 7. fejezetben, hogy az Isten a pecsétjét, ott utaltam ide, most meg vissza utalunk, hogy az Isten a pecsétjét mindig csak homlokra, tehát a maga beleegyezését, a teremtmény beleegyezését, az ember beleegyezését kívánja. Azt mondja, ez a hatalom viszont azt mondja, a kezére is. Tehát nem kell, hogy beleegyezz, csak hajtsd végre. Ne gondolkozz, csináld, ugye, ahogy szokták mondani. jobb kezükre vagy homlok bélyeget tegyenek. A kérdés ugye mindig ez, hogy mi lesz vajon ez a bélyeg, amivel az ember gondolkodásával vagy cselekvésével azonosul, és vallási eredetű rendszer. Vajon mi? Gondolkodjunk még. Hogy senki ne vehessen, a következmény, aki ezt nem teszi, azt mondja, ne vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Hát ugye itt is vannak találgatások, hogy mi ez a 666, amivel én legegyszerűbben tudok azonosulni, ugye ezt már egy középkori szerzetes András Helvig is azonosította, ugye annó a pápai hatalomon belül kell keressük, ugye, amit a pápa maga vesz magára, mint nevet, mert nem lehet gúnynév, nem lehet, hogy külsőleg ráaggatott név, hanem amit ő használ maga magára előszeretettel. Vajon ez mi? Ugye ez a híres Vicarius Filii, és hogyha ez a, tehát Krisztus földi helytartója, ez a Vicarius Filii, és hogyha ennek a betűit azonosítjuk a számokkal, ugye a V az 5, az U az is szintén, de ugye emlékszünk, hogy szoktam ezt is itt mondani, hogy a régi írásban ott volt, hogy Buda, de az úgy volt írva, hogy Vda. Emlékszünk erre? Na most ugye a U meg a V az annyi, hogy az mind a kettő ötöst jelent, tehát Vicarius vagy Vicarius Filii Dei, ha ezt az egészet összeadjuk a megfelelő számokkal, akkor az egyszerű összeadás alapján kijön a 666. Tegyük meg. Most itt hozhattam volna egy kivetítést, sajnos nem, de ez tényleg egyszerűen kijön, ezt lehet ellenőrizni. Tessék, hogy nem.
Nem is ez a lényeg, hogy a 666-t összeadjuk, hogy ezt Néróra is kamatkoztatták, meg második.
Igen.
És ott is kijött a dolgok, hanem az a lényeg, hogy ez a hét kritikus időpont, ami kétszer van nálam könyvében, és úgyszer jelenesen könyvében, az ennek a hatalomnak az időben. Tehát azért nem lehet elfélelni, mert ha csak ilyen összeadás lenne, és akkor rá lehetne fogni ez a kritikusat, ez oké lenne, vagy szóval ez nagyon gyenge lábakon állna, de mivel ez hétszer benne van ez a kritikus időpont, így ahogy itt az előbb köszöntöttük, ezt előttem beazonosítódik teljesen egyértelmű.
Igen, tehát nem hoz újat ide, egy új képet, hanem az eddigieknek a sorába ez is, mint egy a mondat végi pont odailleszkedik. Ennek a mondatnak a végére, ha úgy tetszik, hogy erre még ez is igaz, hogy ez a 666. Szóval itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 660. Tehát nem kell túl bonyolult tennünk, meg nagyon nehézzé tennünk ezt a kérdést, hanem köszönöm szépen, ahogy az 1260 évvel és minden pontjában azonos, ugye a római egyházi hatalom, itt ennek a önmegnevezés, ez a Vicarius Filii Dei, amelyik hosszú középkori időszakában használta ezt a nevet, ez erre is, ez is kíván. Igen. Hát igen, bár... Hogy?
Ámen Isten Szentatyánkat, Krisztust a fölvégén tartó. Így volt katolikus.
Igen.
Ez a pápa egyébként ma is.
Ez pont nem tudtam.
Jön a pápa Magyarországon, az a sem, ezt a hindusz kérdezik.
Ezt fogják egyébként? Vagy nem tudom, vagy ha? Nem tudom. Na, ezt erre figyelni fogok most már egy újabb. Ugye ez alapján, tehát ez a fejezet, ez alapján mondtuk azt, itt újra és akkor a végéhez is érkezünk, hogy itt mondjuk a sátán munkáját néztük át, tehát Róma és Amerika, ezt a fejezetet bontottuk ki. Tessék. Gondoltam, hogy előhozzuk.
Tehát, hogy ez nem a szöveges. Az emberi fantázia ugye nem ismer a határokat szintén, akkor úgy gondoljuk, hogy hát mindenkinek a kezébe csipet teszünk, és akkor megszűnik majd a pénz is, csak bankkártya lesz, és akkor mindenkit zsinórok fognak tudni. Nem erről van szó, megint eszmény.
Ezzel együtt lehet, hogy megszűnik a pénz, de akkor sem kizárólagos azonosítási már pont.
A kérdés vizállamunk az a digitális pénz bevezetése, például a Kínában meg már így működik. Inkább sokkal izgalmasabb kérdés az, mert mi de mindig csak a jelenben élünk, és nem látunk rá, de hogyha fölmegyünk egy helyre, akkor rálátásunk van a alattunk dolgokra. Például nem tudom, hogy emlékeztünk-e arra, hogy például az USA és a Vatikán között nem volt diplomáciai kapcsolat.
Köszönöm.
Tudjuk, hogy ez mikor állt
helyre?
Régen. 1982-ben régen. Ronald Reagan idején. És például a katolikus elnök volt Kennedy, akit meggyilkoltak, az járt pápánál, még katolikus pápánál, 60-as években. Kennedy katolikus elnök volt, tehát ugye protestáns elnöknek kellett volna, illetve volna lenni egy amerikai egyesült, amiben katolikus volt. Mit gondolunk, ez egy csók volt a pápán? 1960-ben, megvan filmben, meg lehet tudni. Nem csók volt kezem a pápának, mert ő, mint amerikai elnök, nem csak az Amerikát jelent, és az amerikai a vallásszabadságban teljesített. És nem csók volt kezem a saját pápájának, mint amerikai elnök. Ronald Reagan viszont 20 évvel később már megkötötte a Vatikánban a bűvösséget. De még egy adag van a lég, hogy a pápa valaha, valamilyen pápa beszélt a kongresszusban.
Soha.
Most 3 évvel ezelőtt igen. Először. Az amerikai kongresszusban.
Ezt én is fel akartam hozni.
Ezek azért mennek ki a fejünkből, mert eltelik az idő, és nem veszünk észre, hogy közben a történelem halad előtt.
Nem veszünk észre, hogy történelmi jelentőségű esemény történt.
Igen.
És profétikus jelentőségű.
És tulajdonképpen azért kötetett a Vatikán szövetséget az amerikai Egyesült Államokkal, mert Mussolini visszaadta 1929-ben a Vatikán államot. A Vatikán állam egy marokkói kis állam. Mivel a pápa érkezik,
hogy
majd figyeljük, nem csak mint egyház főt köszönti, hanem a Vatikán állam képviselője. Tehát politikai hatalma is van. Ez a óriási dolog. És ezért van az a halálosság, ami legyen. Mert ez a seb, ez ugye a fogságban vitték a pápát, a Napóleonnak a tábornokkal. Talán 3 évvel visszaállt a pápaság, de a világi hatalma nem állt vissza, csak 1929-ben. Onnantól kezdve egyre nagyobb szerepe van a pápának.
Igen, köszönöm.
Nem magában a pápának.
Igen, ez fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy itt a pápákat kellene azonosítani, egy egész nagy hatalmas történelmi rendszer, amelyik az emberek gondolkodását és lelkiismeretét érinti. Tehát szeretnénk ezt hangsúlyozni azért, Jan. Igen. Köszönöm.
Két interjút, amit kijelentek a Ferenc pápa, hogy nem tartja bűnnek a egyneműek házasságát. Szóval ez is ilyen.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés lesz egyébként az azonos neműek kapcsolata, meg egyházi szereplése is, mert Jézus maga mondta, hogy hasonló lesz ez az időszak a Lót napjaihoz. Ugye Lót napjai szólt erről, ugye Szodoma és Gomora, hogy az azonos neműek kapcsolata, és Jézus erről szólt, hogy az utolsó, tehát az ő eljövetel előtti időszakban ez az azonos neműség újra fel lesz majd magasztalva sajnos. De hát ezt maga Mózes által az Isten elmondta, hogy ez fertelmesség, meg utálatosság. De hát nagybátyám is, aki már nyugdíjas Ausztriában él, mondta, hogy én a Bibliával nem állhatnék ott ki porondra, hogy el ne vigyen a rendőrség, hogyha én ilyenekről beszélnék, hogy ez erkölcsileg elmarasztalt a Biblia alapján, tehát ott engem marasztálnának el a polgári hatóságok azért, hogyha ilyet tanítanék. Tehát, tessék? Igen, ez egy különös kibontakozás. Itt összetett és szövevényes dolgok lesznek, mert Magyarországon ugye a nő az anya, a férfi az apa, valahogy így van, de egyéb más vallási produkciókat is végrehajtanak, amik viszont nem tiszták. Tehát az egyik területen megjelenik egy tiszta dolog, egy szólam, más területen viszont egy nem tisztával karöltve. Úgyhogy itt lesz szükség fülünk hallására, meg az érzékeink szentírásból való érzékenyítésére, hogy tudjuk a jó és a rossz különbség tételét, mert egyre érezzük, hogy benne vagyunk. És majd ugye lassan odaérünk, ami a meghívó is szólt, hogy hol van szó itt Kínáról, meg itt a többi dologról, amiről az emberek beszélnek, mert lassan véget ér Jelenések könyve, és egy kínai hatalommal még csak nem is találkoztunk.
Bogán Laci bácsi,
úgyhogy... Úgyhogy beszélnek az emberek róla, de ha a Biblia nem ismeri, akkor biztos, hogy az a fajta, az, hogy most gazdaságilag beleszól a pénzügyekbe, ez a lelkiismeretünk szempontjából közömbös. És itt mondom, ezért hangsúlyozom, hogy a lelkiismeret feletti uralom a gondolkodás és a hitünk, hitvilágot érintő területeket elemzi leginkább a Biblia, nem az, hogy most mi 100 forintért vagy 200 forintért veszünk meg valamit.
Bárány szalú tele van, ami bárány szalú, és úgy szalú a sárkány. Nézzük meg, amit a történet.
Köszönöm.
Az első ország volt, ami kimondta a lelkismeret.
Így van.
Tehát bárány volt. De nézzük meg, ahogy jövünk a napjainkig, hogy vajon sárkányosodik ebből.
Így van, egyre
látszik, hogy ilyen.
Köszönöm.
Tehát látszik, hogy a lelkismeret szalú. Most még nem törölték az alkotmányból, a szabadságot. El fog jönni az időszak. Amikor azt fogják mondani, hogy el kell, hogy töröljük. Ugye régen, pont régennél volt ez az iskolai imádság, meg szintén a hitoktatásnak az erőltetése. Mert az a Moral Majority mozgalom volt akkor az 80-as évek elején. Tehát efelől ne legyen kétségünk, hogy azt látjuk, hogy Amerikában az alkotmány megváltoztatják. Akkor tudunk el, de hogy közel van a kezdeteseményeket. Hogy megcsinálják az előző feladatnak a képvását, mert ugye ez a lelkiismereti szabadságokat elvétele.
Köszönöm. Ez ott volt a nyelvemen nekem is, hogy Amerika történelmét nézzük meg, aztán gondolatba átugrottam, nem is mondtam ki, csak erre utaltam én is, hogy a lelkiismereti szabadság alkotmányos részleteire figyeljünk majd, hogy tényleg amikor ehhez nyúlnak, az érzékeny. Hát még folytatjuk, még visszatérünk ide is egy keveset.